are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Köszöntöm kedves hallgatóinkat mai műsorunkban, Finta Gábor vagyok. A Magyar Klasszikusok sorozatban ma egy nem magyar zeneszerzőről fognak hallani, aki azonban komolyan kötődött Magyarországhoz. Hogy miképpen? Erről fogok néhány érdekes történetet elmesélni. Ludwig van Beethovenről van szó, aki 250 éve született Bonnban, és ezt az évfordulót az összes, a nyugati zenét értékelő országban megünneplik. Flamand felmenőkkel rendelkezett, innen a nevében szereplő van szócska a német von helyett. Először egy pár szót Beethoven életéről. Muzsikus, énekes apja, Johann van Beethoven, korán felfigyelt fia tehetségére, és csodagyereket akart nevelni belőle, ezért a kis Ludwig már 11 évesen koncertezett, abból tartva el családját. Rá egy esztendőre megírta első szerzeményeit. 17 éves korában elvesztette édesanyját, attól kezdve ő nevelte két öccsét. Bécsbe 22 esztendős korában költözhetett, ahol Breuning udvari tanácsos familiája lett a családja. Ekkoriban Salieri volt a zenetanára. Mindössze 25 évesen megtapasztalta későbbi sikertsége első jeleit. A muzsika zseniét felnőtt fejjel is üldözte a balsors, hiszen nem vehette el élete nagy szerelmét, Brunswick Josephint, Brunswick Teréznek, az első magyarországi óvoda alapítójának testvérét. Ennek rövid története a következő. A fiatal komponista híre hamar eljutott Martonvására, Brunswickék ugyanis már az első 1795-ös zongoratriók előfizetői között is ott voltak. Megismerkedésükre 1799. májusában került sor, amikor a főúri körökben körülrajongott mester zongoraleckéket adott a 24 éves Teréznek és a 20 éves Josephinnek. Ekkor köttetett közöttük az a belső, szívbéli barátság, amely a mester haláláig tartott. Josephine pár hét múlva feleségül ment Daimgrófhoz és felkerült Bécsbe. Fivére Ferenc is barátságba került Beethovennel, aki állítólag felkereste a budai gyógyfürdőket, és Martonvásáron is nem egyszer megfordult. Látogatásainak idejét és számát illetően sok a bizonytalanság. Két ízben mindenképpen járt itt, s látogatásainak legvalószínűbb időpontjai 1800 májusa és 1806 nyara. A Brunswickoknak részük lehetett a zeneköltő budai vendégszereplésében csak úgy, mint abban is, hogy a Pesti Német Színház megnyitójára Kocebú megrendelésére 1812-ben Beethoven két színpadi műhöz is írt kísérőzenét. Az egyik az István király, a másik az Atén romjai című kompozíciója. Most hallgassák meg a nyitányt az István király című darabból. Előadja Boston Symphony, vezénye Konstantin Dobrojkov.
Thank you.
Beethoven és hazánk, illetve a magyarok kapcsolatában a Brunswick család meghatározó szerepet játszott. Teréz, Josephine és Ferenc a zeneköltő műveinek első magyarországi népszerűsítői és ihletett tolmácsolói lettek. A nagy zeneszerző a Brunswick család meghívására kétszer is járt Martonvásáron 1800 májusában és 1806 nyarán. Nincs konkrét bizonyíték arra, hogy a közös zenélésen és a parkban tett meghitt sétákon kívül mi történt a Brunswick nővérek és Beethoven között. Teréz fennmaradt naplójában azonban többször is félreérthetetlenül utalt férnél lévő húga, Josephine és a zeneszerző kölcsönös szerelmére. Itt említem meg az Immortál Be Loved című filmet, amely Beethoven élettörténetét dolgozza fel, és központi kérdése is a halhatatlan kedves identitása körül forog. Nézzék meg, ha tehetik. Érdekes alkotás. Ehhez kapcsolódóan Vásári Tamás, magyar zongoraművész és karmester hívta fel a figyelmet egy történetre, miszerint Beethoven látogatása után pontosan 9 hónapra Josephine-nek leánygyermeke született, aki a Minona nevet kapta a keresztségben. E furcsa keresztnév akkor nyer értelmet, ha visszafelé olvassuk, anonim. Persze erre semmi bizonyíték nincs, mint ahogy a halhatatlan kedves személye felől sincs egyetértés a zenetörténészek körében. 14 levél tanúsága szerint Josephine volt Beethoven egyedüli kedvese, feltehetően az a rejtélyes levél is neki íródott, amelynek titokzatos címzetjét az utókor halhatatlan kedvesként emlegeti. Még egy érdekesség Beethovennel kapcsolatban. Anton Sauter, muzsikus költő, Beethoven halála után a halottasházban levágott egy hajfürtöt, majd ezt az erekét Franz Serafin Hölzsölnek ajándékozta, aki tovább ajándékozta 1870-ben a pécsi Dalárdának. Végül 1958-ban a Martonvásári Beethoven Emlékmúzeumnak ajándékozta a Dalárda. Azóta is itt tekinthető meg. Befejezésül két részlet következik az Athén romjaiból, a török induló és a nyitány, amelyet Kocebua darabjához írt a Pesti Német Színház számára. A bosztoni filharmonikusokat Taichi Fukumura vezényli.
További jó szórakozást kívánunk!
A barangolót hallják Pap Hortenzia szerkesztésében. Egy nagyon érdekes és izgalmas kis faluba barangolunk ma el. Paca, Somogy megye legkisebb községe, Kaposvártól 13 kilométerre délnyugatra a Zselic tájvédelmi körzet határán fekszik. Területe nem egészen 5 négyzetkilométer. A falut körülvevő erdők dombok lábánál több forrás található, amelyek hűsítő vizét a Csörgepatak gyűjti össze, és a falu végén fekvő Katica tóba önti. Paca egy utcás zsáktelepülés, a faluból kiinduló, illetve áthaladó gyalogos és kerékpáros túra útvonalak több somogyi, sőt dunántúli településsel összekötik Somogyország Emegyöny szemét. A falu lakóinak száma 55 fő, majd 50%-uk középkorú 20-tól 50 évesig, és 25-25% a kiskorúak, illetve szépkorúak száma. Az aktív lakosság nagyobb része erdészeti mezőgazdasági tevékenységből él, kisebb részük a közeli megyeszékhelyre jár dolgozni. A községben a polgármesteri hivatalon kívül nincs egyéb intézmény, gyár, üzem, sőt kereskedelmi egység lerakat sem. A lakosság ellátását egyrészt mobil üzletek, vállalkozások segítik, másrészt rendelkezésükre áll a falubusz, amellyel kényelmesen utazhatnak, bevásárolhatnak, intézhetik ügyes-bajos dolgaikat, esetleg különböző programokon vehetnek részt, akár a megyén kívül is. Büszkeségük a polgármesteri hivatalban, faluházban működő könyvtár, olvasóterem, internetes kávézó, melyet a falu népe ingyenesen látogathat. Egyéb szolgáltatásként fénymásolás, nyomtatás, laminálás is igénybe vehető a faluház gondnoka, mindenben szívesen a lakók rendelkezésére áll. 2001-ben kezdődött meg Paca faluban az aktív turizmus úttörőjének számító Katica tanya fejlesztése. Ez a létesítmény ma körülbelül 160 főnyi szálláshelyjel, Magyarországon egyedülálló bemutató gazdasággal, lovagvárral, a hangulatos katicatóval és szabadidős programok tucatjaival várja a látogatókat. A Magyarországon párját ritkító családközpontú több generációnak aktív kikapcsolódást nyújtó Katica tanya élményközpont több tucat kül- és beltéri játszó alkalmatosságot, állatsimogatót, mintegy 250 házi állatot és több hazánkban egyedülálló attrakciót foglal magába. Ezek közül a legkedveltebbek a Közép-Európa legnagyobb fűthető száraz beltéri fedett csúszdapark szabadeséses és családi csúszdákkal, az ugyanitt található játszóbirodalom, elkülönült totyogó, gyermek, valamint felnőtt játszórészleggel, Európa egyik legnagyobb, több mint 500 négyzetméteres fa labirintusa, a Dél-Dunántúl leghosszabb drótkötél lecsúszója, felnőtt és gyermek pedálos gokartpályák, nagyméretű ugrálódombok, valamint vízi játszótér, az óriási kültéri csúszdák, a matyivonat és a telibe találda. Érdekesség még a paraszti gazdálkodás bemutatása, ahol a látogató tehenet fejhet, kenyeret süthet. Aztán nem szabad elkerülni a fenntartható fejlődést és az ökológiai lábnyomot bemutató kiállítást, a tatárjárás korabeli palánkvárat, a kontinentális Európa legnagyobb működő hajítógépét, az erdei kötélpályákat és óriás lecsúszókat sem. S persze van még sok-sok más érdekesség. A Katica tanyán csak olyan attrakciót fejlesztenek, ami nem fogyaszt energiát, vagy ha igen, akkor azt saját maguk állítják elő megújuló forrásból. December folyamán lucanapi hagyományok, mézes kalácssütés, adventi és karácsonyi programok várják az egész családot. Érdemes ellátogatni Pacára, ebbe a kicsi, de annál érdekesebb csuda faluba, ahol az ott lakó emberek azt vallják, ez az a hely, ahová a madár is pihenni jár. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a Magyarországra látogatóknak!
Tavaszik, aki nem haragszik, egyik béke tavaszik. Tavasz után ne gered, míg a szeme kimered. Tavasz után ne gered, míg a szeme kimered. Torkodió, mogyoró, sörte leányoknak jó. Kedrete időtök jó, sörte legényeknek jó.
Az Ottay Magyar Ház és közösségünk életéből.
Február 22-én egy tavaszmáró mulatságra invitáljuk az ottawai Magyar Házba látogatókat. Az est folyamán első ízben köszönhetjük a színpadon Zónai Attila együttesét, akik Torontóból érkeznek. A vacsorával egybekötött táncos estre csak előzetes foglalások ellenében tudunk jegyet biztosítani. Részletes információért kérjük, keresse fel az ottawai Magyar Ház honlapját. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét,
hogy az ottawai magyar katolikus közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottawai Calvin Magyar Református Gyülekezet Isten tiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91.
Jeles napokat keresgélve megakadt a szemem egy dátumon. Február 6-a, a számik nemzeti ünnepe. Vajon kik lehetnek ők? A számik vagy lappok a Lapföld nevű terület finnugor nyelvű benszülött lakói. Mai földjük Finnország, Norvégia, Svédország és Oroszország Kola-félszigetén található. Hagyományos szállásterületük nagyjából akkora, mint a mai Svédország, de szétszórtan élnek, és nincsenek többen 100 000-nél. Magyarországon kevéssé ismert, de ajánlatos a számi név használata, mert a lapnevet a néptagjai megalázónak érzik. A számik Lapföldön élnek, jóval délebbre laktak, de minden bizonnyal a paleo-szibériai népesség leszármazottjai. Északra vándorlásukban nem csak a vad rénszarvasok követése játszott szerepet, hanem egyes népek, mint a norvégok, finnek és a svédek terjeszkedése késztette őket, hogy elhagyják addigi területüket. Hogy valójában a lappok honnan származnak, és a nyelvük mi módon alakulhatott ki, abban a mai napig nincsenek egységes nézetek a tudósok körében. A legtöbb kutató úgy véli, hogy nyelvcsere útján jutottak finnugor nyelvükhöz. A lappok soha nem alkottak önálló államot, ma is 4 ország területén él, az összesen körülbelül 80 000 számi. Norvégiában élnek a legtöbben. Nyelvüket, ami 9 külön nyelvjárásra osztható, a viszontagságos történelmük és a hatalmas távolságok, mintegy 400 000 négyzetkilométer miatt, már csak 35%-uk beszéli. Legnagyobb arányban az északi számít, emellett a kolta és az inari számi a legelterjedtebb. Az uráli nyelvcsalád, azon belül a finnugor nyelvcsalád volgai csoportjának legészakabbra beszélt nyelve. A közös alapnyelvből való kiválásra 2500-2000 évvel ezelőtt kerülhetett sor. Ekkortáj tértek át a rénszarvas tartásra. Külső elnevezésük először a 12. században a svéd nyelvben jelenik meg. Feltehetően a vikingek is használták már ezt a megnevezést. Már a 800-as években megkezdte a norvég király az adóztatásukat, majd a svédek, a finnek és az oroszok is prémben és halban követelték jussukat. A lapszót egy dán történész vezette be, aki különbséget tett Fish-Fennian halászfinnek és Lapfennian lapfinnek, azaz tengerparti és erdei nép között. A lapszó svédül foltot jelent, de van olyan vélemény is, hogy a szó eredeti jelentése vadak. Manapság jobb elkerülni a lapnév használatát, mert különösen a tájékozottnak gondolt emberektől ez sértésnek számít. A legjobb a számi nevet használni, amit maguk a számik is használnak intézményeik, rádió, tévé, színház megnevezésében. Mivel a számik az utolsó nomadizáló nép Európában, így egészen az 1600-as évek végéig jellemző volt rájuk a halászó, vadászó életmód. Majd ezt követően leginkább már csak réntartással foglalkoznak. A nagycsordás réntartók minden évben tavasszal elindulnak északra a csordájukkal a tengerhez, ahol kevesebb a szúnyog és hűvösebb az idő. Ősszel ismét útra keltek a szárazföld belsejébe, vissza a téli szálláshelyeikre, ahol megtörtént a rénszarvasok szétválogatása, és ekkor vágták le a már téli bundát növesztett, meghízott állatokat. Az erdei rintartók csak a téli és a nyári szálláshely között ingáznak. A pásztorok bizonyos időközönként terelik összébb a nem túl hatalmas nyájaikat. Mivel a prím volt a fizetőeszköz sokáig, ezért tompa végű nyilakkal ejtették el az állatokat. De manapság már puskát használnak erre a célra. A számik ősi éneke a jojka, amely főleg az előadásmódot szabja meg. Csak közvetlen hallás után lehet megismerni, a megszokott, ötvonalas kottarendszerbe való rögzítése nem lehetséges. Ez egy olyan hangképzési technikát igényel, amelyet kívülállónak szinte lehetetlen elsajátítani. Ezért az autentikus énekesek hangját sok-sok hangszalag őrzi. A pogány tradíciókhoz kapcsolódó ének azért maradhatott fenn ilyen sokáig, mert a számiknál 1637-ig sámán hit volt az uralkodó vallás. A sámán szertartás fontos része a jojka. Tulajdonképpen zsolozsma vagy varázsének, a halott ősök idézésére, akiket segítségül hívnak. A hang rezgetése eszköz a révület állapotának megteremtéséhez. A néphit szerint a szellemek nem törődnek az emberek mindennapi beszédével, de figyelnek a rendkívüli hangokra és szavakra. A jojkában használt szavak egy része ezért szóhasználaton kívüli, kiejtésük a szertartásokon kívül tilos. Szintúgy ezek ismertetése kívülállók számára. A dalokat hangszeres kíséret nélkül adják elő. Zenekultúrájuk az énekben nyilvánul meg. A kíséret hiánya tette lehetővé a dallam ugráló mozgását, valamint a többi sajátosságot, a hang rezgetését, valamint a hangrezgés hirtelen megszüntetését a gégefő nyílásának gyors bezárásával. Kétfajta előadási mód különböztethető meg. Az egyik tág hangterjedelmű, kiáltozó, a másik dünnyögő, mélyfekvésű. Az utóbbi szándékában a bűbályos varázsló ráolvasás sejthető.
Oh, my God.
A számidalok zenei értelemben képszerűek. A legritkább esetben szól általános dolgokról. Mindig van valami tárgya, amelyet az előadó szemszögéből szubjektív érzelmi töltéssel ábrázol. A szöveges üzenet azonban szinte lényegtelen, teljesen a dallam alá rendelődik, hisz az előadó célja minél távolabb kerülni a beszélt nyelvtől. Különleges énekformájuk átlép téren és időn. Kapcsolatot képes teremteni mindenfajta természeti lényel. A joika kommunikációs eszköz, ima és varázsének is egyben. A lapok igen későn, csak a 15.-16. Században vették fel a kereszténységet, de egészen 1840-ig csak névleges kereszténységről beszélhetünk. Az Oroszország területén élők pravoszláv hitűek, míg a lapok többsége luteránus. Ezt megelőzően természethitűek voltak, és elképzeléseik szerint sok Isten népesítette be az eget, a földet és az alvilágot. A duális kozmológiai mítosz terjedt el. Isten és ellenlábasa berg alatt teremtették a világot. Elképzelésük szerint a föld lapos és kerek. E fölé borul az ég, amelyet egy óriási világoszlop tart a föld középpontjában. Hitük szerint minden természeti megnyilvánulásnak lelke van. Így a fák kultusza mellett tisztelték a különleges formájú köveket is. Ezeket hívták szeitáknak, ahol gyakran mutattak be áldozatot. Különböző isteneknek más és más áldozati ajándék járt. Lehetett tárgyi, étel vagy állatáldozat is. Szent helynek számított, ahol egy szeita állt, és ezt nők nem látogathatták. Ha vadászat során erre tévedt egy vad, akkor megmenekült, mert ezen a helyen tilos volt elejteni az állatot. De nem csupán ősi életmódjuk, hitviláguk hasonlít a miénkkel, hanem a nyelv is mutat némi rokonságot. A 17. századtól már német és svéd tudósokat is foglalkoztatta a számi és a magyar nyelv közti lehetséges rokonság. Az első komoly magyar tudós, aki lefektette ennek a rokonságnak a tudományos alapjait, Sajnovics János volt. Sajnovics és Helmiksa jezsuita szerzetes tudósok tagjai voltak annak az expedíciónak, amely 1769-ben az észak-norvégiai Vardó szigetén csillagászati megfigyeléseket végzett. Sajnovics a számi és a magyar nyelv szavait és alaktani elemeit, képzőket, jeleket, ragokat hasonlította össze, megállapítva az azonosságokat. Közös vonásként jegyezte meg például, hogy mindkét nyelv egyes számot használ a számnevek után. Összesen 150 toldalékolt és tőszót hasonlított össze. Ezekből ma 36-ot tartunk valóban finnugor eredetűnek.
Even
Lapföldet az év jelentős részében hó borítja, így ennek megfelelően alakították ki közlekedési eszközeiket. Gyalogláshoz rövid, fenyőből készült sílécet használtak, hosszabb utakra már csónakformájú szánokkal közlekedtek. Társadalmuk alapja a sída, azaz a családok közössége. Egy adott sída csak egy bizonyos területen vándorolhatott, vadászhatott, halászhatott, és tilos volt áttérni a másik család területére. A házasságokról a szülők döntöttek, és a döntésben leginkább a rénállomány nagysága játszott fontos szerepet. Otthonuk olyan piramis formájú sátor, amely kerek vagy négyszögletes alapú és könnyen felállítható. Ágak és rénszarvas prémek képezték az alapzatot. A nyílt tűzhely a sátor közepén állt, felette lógott a bogrács. A bejárattal szembe alakították ki a szentsarkot, míg a bal oldalon voltak a nők és a gyerekek helye, addig a jobb oldalon a férfiak tartózkodtak. Tipikus téli szállástípus az egyosztatú boronaház. Viseletük mind a férfi, mind a női, egyenes szabású, posztóból készült ing, piros és sárga díszítéssel. Férfiak bőrövvel fogták össze, amelyen a vadászkés, egy bőrzacskó, egy tűzrakó eszköz tárolására alkalmas négyszögletes táska és egy részkarika lógott. A férfiak bőrnadrágot, míg a nők színes szoknyát vettek alulra. Hideg téli napokon bebújós buntát húztak, szőrével kifelé. Igen fontos öltözék volt a férfiaknál a négy szél sapka, a nőknél a színes fejpánt, amely viselőjükről elárulta a családi állapotát és vagyoni helyzetét is. Cipőként alacsony szárú bőr vagy prém lábbelit hordtak. Télen hosszú, comb középig érő, szénával bélelt prémcsizmát. Az ord északi táj kevés élelmiszer forrással tudott szolgálni. Ezért a rénszarvas lett a legfőbb megélhetési forrás. A hegyi lappok a rénszarvas húsát frissen, füstölve és szárítva egyaránt fogyasztották, de étkezésükben felhasználták a rénszarvas tejét, vérét és zsírját is. Nyáron elsősorban halat ettek. Az erdei lappok életében viszont fontos szerepet játszott a vadász és a halászsákmány. Ők egész évben sok halat és vathúst ettek. A madarak húsa és a tojása is közkedvelt élelmiszernek számított. Vitamin szükségletüket erdei és mocsári bogyófajtákból fedezték. Nagyon sokáig nem ismerték a cukrot sem, és a sót sem. A liszthez kereskedők lévén jutottak hozzá. A sok népszokás közül az egyik, amely a születéshez kapcsolódott, hogy a vájúdónő környezetében mindent kikötöttek, kicsomóztak, hogy a gyermek lelke akadálytalanul tudjon összekapcsolódni a fizikai testével. A csecsemőt először hóban, majd meleg vízbe fürdették meg, és csak ezután tették a sátorúdra akasztott bölcsőbe, hogy megvédjék a kisdedet az uldáktól, akik föld alatti szellemek, pénzérméket akasztottak a feje fölé. Általában valamelyik ősük nevét kapták a gyerekek, amelyet a sámántól tudakoltak meg. Ha fiút szerettek volna, akkor egy apró íjat tettek abba a kásába, amelyet a terhesnő fogyasztott, ez később a bölcső fölé került. Egészen a múlt századig a felszíni temetkezés volt a jellemző, mind az éghajlat, mind a talajviszonyok miatt. A holttestet szándra, koporsóba tették, és egy közeli helyre vitték, és ott kővel borították. Alkalmanként barlangba temetkeztek. A temetést követően harmadik napon került sor a torra, amelyen feláldozták a rént, amelyik a temetőbe húzta az elhunytat. Hitük szerint a holtak lelke úgy repül, akár a madarak. Költözésükkor hatalmas szél kerekedik. Manapság már egyre kevesebb család foglalkozik réntartással. Norvégiában, hogy támogassák az életformájukat, kizárólagos privilégiumot élveznek. Csak ők foglalkozhatnak rénszarvas tenyésztéssel. Finnország, Svédország és Norvégia között szabadon vándorolhatnak. Életformájuk mára meglehetősen hasonlít a nyugati emberéhez. Házakban élnek, A finn oldalon ingyenes internet hozzáférésük van, és Rénhúzta szán helyett motoros szánon közlekednek. A számi parlament és a számi tanács foglalkozik a politikai és kulturális érdekeikkel. Mivel a 20. században törvényekkel próbálták asszimilálni őket, nyelvük igen nagy veszélybe került, amelyet ma nagy erőfeszítéssel próbálnak újra tanítani. Híres számi származású személy az Oscar-díjas René Zellweger és Joni Mitchell kanadai énekes dalszerző és festőművész. Joni Mitchell apai ágon norvég származású. 9 éves korában gyermekparalízist kapott, amiből kigyógyult. Az 50-es évek végén lett profi zenész, első nagylemeze 1968-ban jelent meg. A műfaj zenei kritikusai nagyra értékelik munkásságát, és a 20. század egyik legnagyobb hatású női dalszerzőjének tartják. A következő dalt Salvador Sobral portugál énekes által ismertem meg. Most következzen az eredeti szerző Joni Mitchell előadásában a Case of You.
You said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in a blue TV screen light, I drew a map of Canada. Canada, with your face sketched on it twice. Oh, you're in my blood like holy wine. It tastes so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling, and I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet. I am a lonely painter. I live in a box of pain. I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember that time you told me, you said, love is touching souls. Surely you touch my anchor, part of you pours out of me. And these lines from time to time, prepared to bleed.